Szeretettel köszöntelek benneteket ezen a meleg vasárnap délelőttön. Örülök nagyon, hogy így együtt lehetünk az Isten házában. És engedjétek meg, hogy köszöntselek benneteket az apostol szavaival is. Kegyelem legyen velünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén helyünket elfoglalva, a 164. énekünknek az első három versét énekeljük. A 164. énekünk a Fekete Énekes könyvből így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Folytassuk tovább a mi Urunknak, Istenünknek dicséretét, és az új énekeskönyvnek a 178. énekét énekeljük. Te vagy az, akiből élet árad.
Ismertelek, de te ismertél, életedet adtad. csak úgy szerettél, hogyan köszönjem meg néked az egész életem. De te velem vagy, Jézus, minden nap, te vagy a fény, ha éjjel van, te vagy a tűz a szívemben, ami ég. Jézus, te vagy az életemben csak, igaz barát, ki el nem hagy. Minden óra, minden nap a tiéd. De te velem vagy, Jézus, minden nap. Te vagy a fény, ha éjjel van. Te vagy a tűz a szívemben, ami ég. Jézus, te vagy az életemben csak, igaz barát, ki el nem hagy. Minden óra, minden nap a tiéd.
A mai istentiszteletünknek a hosszabb ige szakaszát, a lekcióját a János írása szerinti evangéliumból olvasom. Az evangéliumnak a 11. fejezetéből viszonylag hosszan, az elsőtől a 44. versig. Lázár feltámasztása ez a történet. Volt pedig egy beteg ember, Lázár, Betániából, Máriának és testvérének, Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az urat kenettel, és megtörölte a lábát a hajával. Hát az ő testvére Lázár volt a beteg. A nővérei megüzenték Jézusnak: Uram, íme akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta: ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Jézus szerette Mártát és ennek nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt. De azután így szólt tanítványaihoz: menjünk ismét Júdeába. A tanítványok ezt mondták neki: Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda mégy. Jézus így válaszolt: nem 12 órája van-e a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát. De ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága. Ezeket mondta nekik, és azután hozzátette: Lázár, a mi barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem. A tanítványok ezt felelték rá: Uram, ha elaludt, meggyógyul. Jézus pedig a haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomba merülésről szól. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik: Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott. Ti értetek, hogy higgyetek, de menjünk el hozzá. Tamás, akit Ikernek neveztek, azt mondta a tanítványtársainak: menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Amikor aztán Jézus odaért, megtudta, hogy már 4 napja a sírban van. Betánia pedig közel, mint egy fél órányira volt Jeruzsálemhez. Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment. Mária azonban otthon maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki: feltámad a testvéred. Márta így válaszolt: tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt: igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Miután ezt mondta, elment és titokban szólt a testvérének, Máriának: a Mester itt van és hív téged. Ő pedig, amint ezt meghallotta, gyorsan felkelt és odament hozzá. De Jézus még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen tartózkodott, ahol Márta találkozott vele. A zsidók, akik vele voltak a házban, és vigasztalták, látták, hogy Mária hirtelen felállt és kiment. Utána mentek tehát, mert azt gondolták, hogy a sírbolthoz megy, hogy ott sírjon. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába elé, és így szólt hozzá. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében és háborgott, és megkérdezte, hova helyeztétek őt? Azt felelték, Uram, jöjj és lásd meg. Jézus könnyekre fakadt. A zsidók ezt mondták, íme mennyire szerette. Közülük néhányan pedig így szóltak. Ő, aki a vak szemeit megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne halljon meg. Jézus, még mindig mélyen megindulva, a sírhoz ment, és egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Jézus így szólt, vegyétek el a követ. Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá, Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus azonban ezt mondta neki, nem mondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és azt mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott, Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendőt akarta. Jézus szólt nekik, oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. Hát Istenünk tegye áldottá az ő igéjének hallgatását és szívünkbe fogadását, hogy ne csak szimplán hallgatói legyünk az igének, hanem legyünk annak befogadói és megcselekvői is. Ezért imádkozzunk. Urunk, köszönjük azt neked, hogy ha az egész világ el is hagy bennünket, te akkor sem. Köszönjük azt neked, hogy te mindig jelenlevő Isten vagy, akihez lehet kiáltani, akihez lehet menni. És bocsáss meg, amikor csak annyit érzékelünk, hogy nem úgy történnek a dolgok, ahogyan mi szeretnénk, és azt gondoljuk, hogy te nem vagy ott. Hálát adunk neked azért, Istenünk, mert te annyira szeretsz bennünket, hogy nap mint nap eljössz hozzánk, és nap mint nap kísérsz bennünket az életünk útján. Kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, amikor vétkezünk ellened, amikor nem az életet szolgáljuk, hanem a halált. Amikor nem szeretetből teszünk, szólunk, cselekszünk, hanem akár önzésből, meggondolatlanságból, szeretetlenségből. Bocsáss meg, amikor embertársainkat megbántva téged bántunk, és ellened lázadunk. Urunk, arra kérünk, hogy ne add fel a harcot velünk kapcsolatosan, hanem adj nekünk ma is lehetőséget arra, hogy tanuljunk a te igédből. Add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy nyitott lehessen a szívünk irántad, és tudjuk az életünkben értelmezni azt, amit te ma mondani akarsz nekünk az igén keresztül. Segíts meg abban, hogy az ige hirdetés az ne kánaáni nyelv legyen, hanem olyan, amit értünk, amit meghallunk, amit be tudunk fogadni, amin tudunk gondolkodni, amit haza tudunk vinni, amire vissza tudunk gondolni a hétköznapok sodrásában. Mennyei Atyánk, kérünk jelenlétedért, szent lelked áldásaiért, imádságunk meghallgatásáért Krisztusban. Ámen. Az ige hirdetésére készülve, hívva és várva a Szentlélek ajándékát, az új énekeskönyvnek a 97. énekét énekeljük, Jó az Úrban bizakodni.
Az Úrban bizakodni, jó az Úr. remés, bíz benne, jó az Úr. Jó az Úrban bizakodni, jó az Úr. Remés, bíz benne, jó az Úr. Jó az Úrban bizakodni, jó az Úr. Remés, bíz benne, jó az Úr. Jó az Úrban bizakodni, jó az Úr, remés, bíz benne, jó az Úr.
A mai istentiszteletünknek az alapigéje, az a János Evangélium a 11. fejezetében, a 40. versben van megírva, eképpen. Jézus azonban ezt mondta neki, nem megmondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Amikor most jöttem ide a templomba, és így szívemben hordoztam ezt az igehirdetést, meg így gondolkodtam rajta még inkább, vagy még jobban, akkor az jutott eszembe, hogy remélem nem fog a gyülekezet megharagudni, hogy most is egy ilyen szenvedéses történetet hozok, mint ahogy a legutóbbi szolgálatom alkalmával, ugye a Cirénei Simonnak a történetétről beszéltünk. Hát most itt egy családnak az élete van előttünk, ugye egy fiú és két lány, Lázár, Mária és Márta. És nagyon remélem azt, hogy nem csak a szenvedés, hanem valóban az Isten dicsősége jön elő majd ebből az igehirdetésből, és tudjuk meglátni mindazt, amit nekünk adni akar az Isten ezen keresztül, és nem csak a szenvedésre vagy a fájdalomra fogunk tudni összpontosítani majd a végén. Szóval azt látjuk, hogy a történetből, hogy Mária, Márta és Lázár testvérek, és azt tűnik ki az igéből, legalábbis számomra, hogy nincsenek már életben a szülők, nem beszél az ige a szülőkről, csak arról, hogy ezek így hárman nagyon bensőséges kapcsolatban vannak egymással, és nem csak egymással, hanem azt tűnik ki számomra az igéből, hogy Jézus Krisztussal is, és barátjuknak tekintik az Urat. És persze az is tisztán látszik az igéből, hogy Jézus is nagyon szereti őket, mint hármójukat. Az történik meg velük ebben a bensőséges, mély barátságban az Isten fiával, ami sokszor velünk is megtörténik keresztényként, amit hiába tudunk az eszünkkel, hogy az nem úgy van, de mégis mindig meglepődünk, amikor tényleg megtörténik. Sokszor is sokan esünk bele abba a hibába, hogy azt gondoljuk, hogy istenfélő emberként, Istenben bízó emberként, meg Istent szerető emberként, és Isten által szeretve levő emberként bennünket elkerül a szenvedés, vagy úgy el kéne, hogy kerüljön a szenvedés. Vagy a másik verzió, amit én felszoktam fedezni magamba, hogy oké, legyen szenvedés, mert hát az belejárója az életnek, ugye az eszemmel ezt tudom, de hogy úgy szenvedjek már, hogy az ne fájjon. Tehát, hogy kívülről, ha látják az életemet, akkor látják, hogy a szenvedés is az most így nehéz, de hogy én így hadd legyek már ezek fölött, ne kelljen a fájdalmat érezni, ne kelljen a mélységet megélni, hanem adjon az Isten akkora hitet, és legyen annyira erősen jelen az életemben, hogy én mindezt ilyen fáklyás menetként hadd éljen már meg. És amikor ez nem így történik, akkor úgy meg tudok sértődni ezen, vagy úgy rosszul tud esni ez a dolog. Mert hogy az eszünk hiába tudja, vagy az eszünkkel hiába tudjuk, hogy ez nem így van, mégis amikor elérkezik a nehézség hozzánk, amikor valóságosan élem a szenvedést, és fáj, amikor keresztényként meg kell ezt éljem, mert ezt hozza az élet, akkor meg vagyok lepődve. Akkor fel vagyok sokszor háborodva, és van, hogy lázadok az Isten ellen, vagy értetlen vagyok, hogy ezt most miért kellett, miért most, miért velem, ugye ezek ismerősek. És hát ez történt itt Mártával és Máriával is, amikor Lázár, az ő szeretett testvérük halálosan megbetegszik. Ugye döbbenet van rajtuk, meg értetlenség, és üzennek Jézusnak, hogy hát Uram, akit szeretsz, hát akit szeretsz, az a beteg, érthetetlen. Mert hogy, hát nem úgy van az, hogy ha te szereted, és ő is szeret, akkor nem leszünk betegek? Vagy nem úgy van az, hogyha ez a szeretet kapcsolat megvan ember és Isten között, akkor nem halunk bele a betegségeinkbe? És nem úgy van az, hogyha kölcsönös a szeretet Isten és én közöttem, Isten és az ember között, akkor elkerül bennünket a szenvedés, a fájdalom, és az elutasítás, meg a csalódások, meg a rossz dolgok az életben? Persze tudom én az eszemmel, hogy nem. Na de mégis hogy van az, hogy most mégis? Hogy van az, hogy ezek velem is megtörténhetnek keresztényként? Bezzeg, ha itt lettél volna, mondják mindketten. Ha nem feledkeztél volna el rólunk, akkor az nem történik meg. Ugye ha, és elkezdődik a felelősség rátolása az Istenre, elkezdődik a számon kérés az Isten felé, hogy van ez? Ugye ott van emögött az a kérdés, hogy milyen Isten vagy te? Hogy engedheted ezt meg, hogy ezeket végig kelljen élnünk, és végig kelljen szenvednünk? És ez most így komoly, hogy az az érzés, mintha elhagytál volna, mintha nem lennél itt. Ez most komoly, tényleg nem vagy itt? Az igéből ugye kitűnik, és mi már itt több mint 2000 év távlatából azért tudjuk a történetnek a végét, tehát könnyebben beszélünk. Tehát látjuk azt, hogy Isten nem feledkezett meg róluk, és rólunk sem feledkezik meg, de hogy amikor ugye benne vannak ők is, meg mi is a szenvedésben, akkor erről már beszéltünk sokat, hajlamosak vagyunk nem látni azt, hogy az Isten ott van. És Jézus pontosan tudja, hogy mi történik Mártával és Máriával, és mi történik Lázárral, hogy mind mennek keresztül, hogy mit kell nekik átélni és megélni. És az igéből talán még kegyetlennek is tűnik az, hogy a betegség hírének hallatán Jézus nem mozdul. Sőt, mi több, 2 napig ugyanott marad. Ugye az lenne egyébként belőlünk szerintem azért az fakadna, hogy tényleg beteg, akkor menjünk azonnal, gyorsan segítsünk, hát ha tudunk még valamiben jelen lenni, valahogy ott lenni mellettük. És ehhez képest az Isten fia azt mondja, hogy jó, ücsörögjünk még itt 2 napot. És akkor így rácsodálkozunk, hogy most akkor mi van? Most akkor hogy is van ez, hogy tényleg úgy tűnik, hogy mintha nem érdekelné Jézust, hogy mi van velük. Mintha hagyná azt, hogy átéljék ezt a hihetetlen lelki mélységet, amin akkor éppen keresztül kell menniük. Mintha hagyta volna szenvedni őket. Mintha hagyta volna azt, hogy kerüljetek csak nyugodtan a kilátástalanság állapotába, és tapasztaljátok meg nyugodtan a halálnak a valóságát, mert hogy ezt így most én megengedem, mondja az Isten. De egészen bizonyos vagyok abban, hogy nem könyörtelenség van ekkor az Isten szívében, hanem át kell élniük ezt a mélységet ahhoz, hogy majd át tudják élni az Isten dicsőségét és a szabadulást. Át kell élni a szenvedést ahhoz, hogy át tudja élni az ember, át tudjam én élni az Isten hatalmát, valóságát, szabadítását, az életet magát. Mert a szenvedésben megmutatkozik, hogy ki vagyok én. És megmutatkozott ott, hogy kik ők. És a szenvedésben megmutatkozik a hitem. És itt is megmutatkozott az ő hitük is. És a szenvedésben megmutatkozik az Isten is. És a szenvedésből való szabadulásban előtűnik egyértelműen, félreérthetetlenül az Isten nagysága. A halál ténye, az nagyon jól szemlélteti mindazokat az élethelyzeteket, amikor elérkezünk emberként a határainkhoz. Talán a halál az a legszemléletesebb dolog, amiben megmutatkozik, hogy mennyire határaink és korlátaink vannak. Tehát az az a pont, ahol azt mondjuk, jó, hogy nem tudok mit csinálni. Tehát az orvos is szétárja a kezét, amikor mindent megtett orvosilag, emberileg, és mégis meghal a beteg. Tehát amikor nem beszélünk orvosi műhibáról, meg nem beszélünk mulasztásról, meg nem beszélünk gépeknek az elromlásáról, vagy bármilyen tényezőről, hanem mindent megteszünk, mindent úgy csinálunk, ahogy kell, és mégis. És elérkezünk oda, hogy nem tudunk a halállal, amit ez a mi határunk, ott van a fal, nem tudunk ezen átlépni. De ugye nem csak a halál ilyen, hanem nagyon sok élethelyzet van, amikor eljutunk a határainkhoz, és azt kell mondjuk, hogy nem tudok többet tenni. Megtettem, ami tőlem telik, de ennyi, nem tudok többet tenni. És hiába van ott mellettem a testvérem, mint ahogy ott volt Mária és Márta Lázár mellett, vagy Márta mellett Mária, meg Mária mellett Márta, nem tudnak segíteni. És hiába van ott a gyülekezet, mert látjuk, hogy kimennek a zsidók Jeruzsálemből sokan, és akarják vigasztalni őket, nem tudnak mit tenni. Hiába vannak ott vigasztalni, nem tudják azt a vigasztalást megadni, amire a lelke mélyén az embernek ilyenkor szüksége van. És nem tud rajtunk, meg rajtuk se tudott senki segíteni. Tehát nem kell ahhoz halálnak bekövetkezni, hanem egy nehéz élethelyzet is elég, hogy megtudjuk azt, hogy vannak határaink és korlátaink. És nagyon sokszor, nem tudom ti, hogy vagytok vele, én sokszor azt veszem észre magamon, hogy nagyon sokszor ilyen helyzetekben, amikor elérkezem a határaimhoz, vagy a fájdalomhoz, vagy a szenvedéshez, akkor elkezdek pótcselekvésekbe menekülni. Csak azért, hogy érezzem, hogy fontos vagyok, csak azért, hogy érezzem, hogy valamit csinálok, hogy nem értelmetlen az egész, hogy valami hasznom van, vagy hozzáteszek valamit az élethez, és belemenekülünk munkába, tennivalóba, belemenekülünk sokszor az önsajnálatba. És sajnáljuk magunkat, hogy ezt így nem értem, hogy miért van, miért kell ennek így lenni, és hogy hol van az Isten. Nagyon ritka az, pedig talán jobb lenne, biztos vagyok benne, jobb lenne, hogyha ott maradnánk, és megengednénk magunknak ezt a fájdalmat. Tehát mernék megállni, és merném azt mondani az Istennek, hogy Uram, ez most fáj. És nem tudok mit tenni, és nem akarok lázadni ellened, mert hiszem a te hatalmadat és nagyságodat, de ez most szomorúvá tesz és összetör, amiben vagyok, amit hozott az élet. Fáj, amit át kell élni, és nehéz. És a fájdalomban ugye valósággá válik az élet, hogy ez van. Tehát a fájdalomban és a szenvedésben lehet elmenekülni, de nincs értelme. Lehet valami álomvilágban keresni a megoldást, de nincs értelme, mert az nem hoz vigasztalást és nem hoz változást. És a fájdalomban és a szenvedésben ott megnyílik a szemünk. És kénytelenek vagyunk tudomásul venni, agyilag felfogni, hogy mit hozott az élet. Kénytelenek vagyunk szembenézni a megváltoztathatatlan ténnyel. Azzal, ami felfoghatatlan, és azzal, amit el akartunk tolni magunktól. Nem akarom ezt tudomásul venni, nem akarom, hogy ez bekövetkezzen, ugye? Tehát amikor benne vagyok a mélységben, akkor realizálom, hogy igen, bekövetkezett az, amitől féltem. És bekövetkezett az, amit nem akartam. És bekövetkezett az, amiről tudtam, hogy fájni fog. De Isten akarja, hogy átéljük ezt a mélységet, mert meg akarja tapasztaltatni velünk a mélységben önmagát. És azt akarja, hogy majd idővel meglássuk az Isten dicsőségét. Azt, ahogyan Isten jelen volt abban a nehéz és fájdalmas, meg szenvedésekkel teli helyzetben. Azt akarja az Isten, hogy az életben éljük az életünket, és nem valami álomvilágban. A valóságban éljük meg mindazt, amit hoz az élet az életünk, mindazokat az örömöket, mindazokat a fájdalmakat, de az Isten azt akarja, hogy valósággal éljük meg őt magát is. Valósággal tapasztaljuk meg, hogy ő létezik, ő jelen van, ő vigasztal, ő neki hatalma van. És tudjátok, azt kell mondani, hogy aki megmeri élni a fájdalmát, aki lemeri ezáltal győzni saját magát, az nagyon bátor ember. aki mer ott maradni a fájdalomban, és aki tud sírni, aki tudja kimondani az, hogy most éppen hogy érez, vagy hogy van, az egy nagyon-nagyon bátor dolog. És aki ebben a helyzetben nem lázad az Isten ellen, hanem egyszerűen csak megfogalmazza azt, hogy ő hogy van ebben a helyzetben, az egy nagyon bátor cselekedetet visz véghez. Mert ebben az állapotban lehetünk leginkább képesek arra, hogy befogadjuk a szerető Istennek a jelenlétét. Ebben az állapotban egészen egyszerűen azért, mert ilyen helyzetben nincs más. Tehát ahogy mondtam az előbb, elértük a határunkat. Eszköztelenek vagyunk, kiszolgáltatottak vagyunk, gyengék vagyunk, erőtlenek vagyunk, és nem működik az, hogy megoldom a saját kútfőből, vagy megoldom az eddig tapasztalt eszköztáramból, és menedzselem az életemet, mert nem tudom menedzselni az életemet. Amikor Márta Jézus biztatására, hogy hát feltámad a testvéred, azt mondja, hogy hát tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon, akkor arról a fajta konfirmandus hitről tesz bizonyságot, amit az ember megtanul az eszével. Megtanuljuk a Szentírásból, hogy milyen az Isten. Megtanuljuk a hitvallásainkból azt, amit az őseink, reformátor elődeink már leírtak, összefoglaltak. Tudás szintjén a hitet ezekkel a szavakkal valljuk meg. Igen, tudom, hogy lesz feltámadás. Az utolsó napon mindannyian fel fogunk támadni. Ugye, de ez valahol a jövőben van. És ezzel Márta valahol azt is kimondja, hogy rendben van, Uram, én ezt tudom. De most, a mostani fájdalmammal, ezzel nem tudok mit kezdeni. Tehát erre mi a válasz? A mostani fájdalmamra, a mostani halálra, a mostani nehézségekre. Mi a válasz? A te válaszod. Ez olyan, mint amikor a Márk evangéliumában olvassuk a holdkóros fiú történetét, akinek az apja ugye azt mondja Jézusnak, hogy hiszek, de segíts a hitetlenségemen. Tehát az eszemmel tudom, bennem van, megtanultam, igyekszem is ezt szerint élni, de most, amikor eszköztelen vagyok, olyan hitetlennek érzem magam. És gyengének és erőtlennek. Amikor a Szentírás a szívről beszél, az emberi szívről, akkor azt akarja kifejezni, hogy az ember teljes valójával, meggyőződésével mit vall. Tehát amikor a szív indulatáról beszél, akkor a teljes emberről beszél. A teljes valójára utal. És Jézus itt erre kíváncsi, hogy Márta, mi a te meggyőződésed? Mi van most a te szívedben? Ami az eszedben van, az átjön-e? Ez a 20 centi, vagy 25 centi, vagy nem tudom hány centi. Ez hány évbe telik neked, míg a fejedből lejön a szívedbe az a tudás, az az ismeret, amit megtanultál, de ezekben a konkrét élethelyzetekben tudod-e alkalmazni? Tudsz-e ebbe kapaszkodni? Elmered-e hinni, hogy ez veled is megtörténhet? Hogy ez nem valami kívülálló, meseszerű dolog, valami rajtunk, vagy tőlünk nagyon messze levő dolog, hanem ez az életem valósága, a meggyőződésem. És kedves testvérek, az erre a kérdésre adandó válaszunk mutatja meg azt igazán, hogy az egyébként nagyon becsülendő és tudatos vallásosság, ami nagyon szükséges és nagyon fontos dolog, tehát hogy tudjuk a rendet, tudjuk a hitvallásainkat, tudjuk azt, hogy szoktuk és hogy mi van megírva, hogy ezek a tanult dolgok, ezek meggazdagszanak-e az élő Isten kapcsolatot hordozó meggyőződéses hittel. Mi határozza meg az életünket? Csak ez a tudás szintű vallásosság, és ezt most nem pejoratív értelemben mondom, hanem azt kifejezve, hogy ez kevés. Kevés. Mert a mélységben ez nem fog megmenteni. A mélységben az a hit fog megmenteni, amit ebből a tudatosságból hozok oda az Istenhez, hogy Uram, te ezt mondtad, ezt ígérted, ezt tanultam rólad, akkor most én hiszem ezt, hogy velem is megcselekszed, és megtörténik, és véghez viszed, és jelen vagy, és életet adsz. Szóval fontos a tudás és az ismeret, meg a tudatosság, de a szív meggyőződése, az Istenhez való ragaszkodása, vele való élő kapcsolat fog bennünket életre hívni az ilyen nehéz helyzetekben. És aztán jön egy megdöbbentő dolog, vagy kicsit ilyen vicces már, hogy Mártával ugye megharcolja Jézus ezt a harcot, elmagyarázza neki, és hívja őt erre a hitre, erre a mélyebb kapcsolatra, és akkor jön Mária, és kezdi előről, hogy hát ha itt lettél volna. És azt olvassuk, hogy Jézus megrendül lelkében, és háborog. Nagyon sokáig megtévesztett engem ez a mondat, és félreértettem, bevallom nektek őszintén, félreértettem. Sokáig azt hittem, hogy Lázár halálán döbben meg, és rendül meg, illetve azon, hogy mennyire sírnak a hozzátartozók, meg a barátok, a hátramaradottak, és hogy mennyire megérinti őket, és hogy azt fejezi ki itt az írás, hogy Jézus is ugyanígy elszomorodik, és megrendül, de, és hogy talán ott van ez az Isten káromló gondolat is bennem volt, hogy talán Jézusban is ott van az, hogy hát hogyan történhetett ez meg. De ez nagyon egy félreértelmezése volt részemről az igének, mert most, hogy így jobban megnéztem az eredeti szöveget, másképp értelmezem Jézusnak ezt a megrendülését, meg ezt a háborgását. Az eredeti szövegnek olyan jelentése is van, hogy kemény hangon figyelmeztetni valakit. Meg olyan jelentése is van, hogy ráförmedni valakire. Meg az is a jelentés, hogy felindulni valamin, tehát ilyen indulatba jönni. És hogy azt hiszem, és azt értettem most meg, hogy Jézus inkább a szeretteinek a hitetlenségén döbben meg. Hogy szinte rájuk förmedve kérdezi azt, hogy mint azt mondja, hogy elegem van ebből már, hova tettétek Lázárt? Gyertek, akkor is újra megmutatom nektek az Isten nagyságát. Valami olyasmi van ebben számomra, hogy Jézus ilyen szomorúsággal tölti el, hogy nem mutattam már ezerszer meg nektek, hogy ki vagyok. Nem vittem már véghez ezerszer csodákat az életetekben. Nem beszéltem, nem tudom, 10 milliószor már az Isten nagyságáról, meg hatalmáról nektek, és még mindig kételkedtek. Még mindig kétségbe vonjátok az Isten hatalmát. Csak azért, mert nem úgy történnek a dolgok, ahogy ti elgondoltátok. Még mindig ez a hitetlenség van bennetek. És akkor oda mennek a sírhoz, és egy emberileg egy teljesen eszetlen parancsot ad Jézust, amin így meg is botránkoznak. Ugye azt mondja nekik, hogy vegyétek el a követ. És Márta, ugye mint aki kellő barátságban van Jézussal, és mint aki így meri önmagát adni az Isten előtt, teljesen megdöbben, és ki is mondja ezt a vállalhatatlan parancsot. Azt mondja neki, uram, hát már szaga van. Mit akarunk még? Tehát vége van, vegyük tudomásul, hogy emberileg ez így bezárult, le van zárva, mit elkéstünk. Jó, oké, dolgozni kell azon, hogy feldolgozzuk a halálnak a tényét, meg hinni kell az, hogy ezután is van élet, és hogy Lázárnak élete van valahol máshol. Rendben van, de most mit keresünk itt? Mit keresünk itt? Már szaga van, elkéstünk, hagyjad. Te hagytál eddig bennünket idáig eljutni, akkor most már... Akkor minek kéred ezt még tőlünk? Minek vájkálni még a múltban? Minek kinyitni azt, aminek szaga van, ami rothad? Miért kell szembenézni még egyszer a fájdalommal? Mit kell észrevenni ebbe a rothadásba vajon? És tudjátok, tovább vittem ezt a dolgot, mert ahogy mondtam, nem csak így a halál, hanem egyáltalán az életünk eseményei, amiket szeretünk inkább eltemetni. Betenni egy dobozba, betenni az ágy alá, nem tudomást venni róla. A fájdalmával, a csalódásával és mindenével együtt. Betolni oda, és élni tovább az életet. És mennyivel másabb ez, amikor Jézus erre hív, hogy gyere csak, Vegyük el azt a követ, vegyük ki azt a dobozt, nyissuk csak föl, mi van benne, nézzünk csak bele a fájdalmadba, mi van ott? Félelmetes dolog beletekinteni ebbe a dobozba, vagy beletekinteni ebbe a sírba. Félelmetes dolog beletekinteni a saját fájdalmunknak a mélységébe. Mi van ott? Mi minden lehet ott? Rothadás van, halál van, emberileg vállalhatatlan dolgok vannak, szégyenteljes dolgok, megdöbbentőek, félelmetesek. Olyanok, amiket el akarunk temetni, amiről nem akarunk tudomást venni. Isten mégis azt akarja, hogy nyissuk ki. Gördítsük el a követ, nézzünk bele, nézzünk szembe azzal, ami ott van. Mert ha elvesszük, ha kivesszük, ha megmerjük tenni, ha kimerjük nyitni ezt a rothadás barlangját a saját lelkünkben is, ha megmerünk állni a fájdalomban, akkor tesz ő csodát. Akkor lesz az, amit ő megmondott. Nem megmondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Egy kicsit olyan ez, nem tudom, ti hogy vagytok vele, de amikor valami olyan bekövetkezik, amiről mondjuk anyukám korábban megmondta, hogy az hogy lesz, és akkor tényleg bekövetkezik, és akkor még a fejemhez is vág, hogy én megmondtam, ugye akkor az olyan, most ezt én is tudom már, minek kell még egyszer. De valahogy Jézusnak ez a mondata, ez nem ilyen szúrás, vagy nem ilyen bántás akar lenni, hanem életre hívás akar lenni. Nem mondtam-e neked, és most újra mondom neked, hogyha hiszel, akkor meglátod az Isten dicsőségét. Lehet, hogy nem úgy, ahogy te akarod meg, te elképzeled az utat, de meglátod a dicsőséget. És akkor egy következő kérdés, ami úgy felvetődött bennem, hogy jó, de ez mi ez? Mit jelent ez, hogy meglátni az Isten dicsőségét? Hogy lehet ezt ilyen hétköznapi életre, vagy nyelvre lefordítani? Mit jelent az, hogy az Isten dicsősége? Azt gondolom, hogy onnan kell elindulni, hogy kicsoda az Isten. Azt mondja János első, vagy azt írja János első levele, hogy az Isten szeretet. Tehát az Isten dicsősége a szeretetben mutatkozik meg. Az Isten dicsősége a szeretetből fakadó életben mutatkozik meg. Az Isten dicsősége magában az életben mutatkozik meg. És amikor életet látunk, amikor élet fakad, akkor az Isten dicsőségét látjuk. És ez nem csak úgy igaz, mint ahogy ugye azt mondja Jézus, hogy Lázár, jöjj ki! Kijött az ember, és látták, hogy él. Nem csak ilyen feltámasztás csodájában mutatkozik meg az Isten dicsősége egyértelműen, mert nyilvánvaló, hogy ez egy olyan óriási dolog, amit nem lehet überelni, hogy így mondjam. Hanem olyan apró dolgokban is megmutatkozik, amikor például sikerül rendezni egy konfliktust, amikor sikerül megbeszélnünk valamit, és egyetértésre jutunk, és az élet megy tovább, szeretetben megy tovább. Amikor rendezünk egy rég elfeledett kapcsolatot, fölvesszük újra a szálat, és elkezdünk beszélni róla, és láthatjuk talán, hogy élet fakad belőle. Akkor, amikor el tudunk engedni fájdalmakat, meg tudunk szabadulni annak gyötrelmétől, akkor élet fakad, mert felszabadulok, mert más színben látom a világot, mert másképpen indulok neki az utamnak. Amikor megbocsátok, vagy amikor engedem, hogy szeressenek, és merem vállalni a fájdalmát ennek, mert hát aki szeret, az sebződik, ugye ezt is mondtuk már, megbeszéltük sokszor. De ha merem engedni, hogy szeressenek, akkor megláthatom ebben az élet fakadását, az Isten dicsőségét, az Istent magát. És hát ugye nem szabadna ilyenkor más tenni, mint egyszerűen csak hálát adni, és leborulni az Isten előtt, hogy köszönöm, Uram, hogy ezeken végigvittél engem, és hogy a szenvedés után mégis azért most már azt mondhatom, hogy feltámadt valami, hogy egy újfajta élet, egy másfajta élet bontakozik ki. De az a tapasztalat saját magamban is, hogy nagyon sokszor előfordul, hogy elfeledkezünk a hálaadásról. És amikor minden rendben jön, amikor megértek valamit, amikor élet fakad, és rendben jönnek a dolgok, vagy rendeződnek a dolgok, akkor úgy előfordul, nyugodtan hátradőlök a fotelemben, és azt mondom, hogy na, de jó, ez most így megoldódott. Vagy na, de jó, szerencsésen alakultak a dolgok. Vagy milyen jó, hogy a másik is úgy állt hozzá. Vagy mennyire jó az, hogy jó orvost találtunk, és sikerült a műtét, vagy sikerült egy jó gyógyszert találni, és beállítani a dolgokat, ami félelmetes volt addig. És kevesebbszer van az, hogy először hálát adok Istennek, azzal az indoklással, hogy Uram, köszönöm, hogy egy jó orvos került az utamba. Uram, köszönöm, hogy a másik ember is nyitott szívvel volt felém. Vagy Uram, köszönöm, hogy sikerült a szerettemmel a kapcsolatunkat rendezni. Vagy Uram, köszönöm azt, hogy egy olyan embert hoztál az életembe, akinek megmerem engedni, hogy szeressen engem. És akit én is szerethetek, meg ő is szeret engem. Szóval, hogy a sorrend a sokszor elmarad. És legyen ez figyelmeztetés mindannyiunknak, hogy ne maradjon el. Ne maradjon el. Mert az élet fakadását az Isten akarja. És az Isten dicsősége az, amikor élet indul. Azt mondja Jézus, oldjátok fel és hagyjátok elmenni. Szóval mindezeket követően, amikor a testvérek keresztül mennek a szenvedésen, az Istennel való találkozáson, a rothadás barlangjába való betekintésen, a fájdalmaik feldolgozásán, akkor élet fakad. Akkor Lázár feltámad, akkor kijön, és élettel telve megy el. Folytatódik az élet, de valahogy egészen másként, más látással, mélyebb hittel, szorosabb Isten kapcsolattal. Olyannyira szoros ez a Krisztussal való kapcsolat, hogy máshol az evangéliumban azt olvassuk, hogy Krisztus miatt már Lázárt is meg akarják ölni. Tehát annyira egyek lesznek ők ketten, vagy ők így négyen, mert hiszem, hogy a két nő is ugyanúgy közelebb került Jézushoz ezáltal. Tehát annyira egyé válnak ő vele, hogy ugyanazt akarják tenni velük, amit Krisztussal. És nem erre mondta-e az Úr, hogy boldogok azok, akikkel így cselekesznek. Mert az Istenért, az Istennel való barátságról tesznek bizonyságot. Hát azt kívánom, testvérek, hogy lássuk meg az életünkben azokat a dobozokat, azokat a sírokat, azokat a mélységeket és fájdalmakat, amiknek a látására hív bennünket az Isten, és bízzunk abban a Lázár történetéből merítve erőt, hogyha hív bennünket az Isten a fájdalomba való betekintésre, akkor ott nem hagy egyedül. Akkor ott ő gyógyulást készít, életet akar fakasztani. Legyen ez a reménységünk, legyen ez a bátorításunk, legyen ez az örömünk ezen a mai napon, és adja meg az Isten, hogy tudjunk ebben mindenkor kapaszkodni. Ámen. Az Isten igéjére feleletül az új énekeskönyvünknek a 140. énekét énekeljük. Ne félj, mert megváltottalak.
Megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. réteken át. Hűs forrás felé vezetlek, pásztorod vagyok, elveszni senkit nem hagyok, karom felé. Szívem a szívednek fele, amikor úgy érzed, nyomaszt az élet. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimmal zártalak, örökre enyém. Megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. Nem taszítalak el, amikor védkezel, irgalmat lesz a szívemben, örök feléd a hűségem. Amerre jársz, védlek, nyomodba lépek. Nem rejtőzöm el, szeretett lángom átölel, ne félj, ha ében jársz, itt, hogy a fény vár rád. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimmal zártalak, örökre enyém vagy. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimmal zártalak.
Imádkozzunk. Urunk Istenünk, néha olyan lehetetlen dolgokat kérsz tőlünk, és megbotránkoztató dolgokat, ami emberileg érthetetlenek és eszetlennek tűnnek, de hinni akarjuk, hogy te azért hívsz bennünket erre, mert életet akarsz adni és fakasztani. Köszönjük azt, hogy te bármennyi vétkünk és fájdalmunk, meg bukásunk, meg szenvedésünk és szégyenteljes dolgunk ellenére sem mondasz le rólunk, hanem ezeken keresztül is tanítani akarsz bennünket önmagad ismeretére, a te dicsőségedre. Urunk, add, hogy lehessünk jó tanítványaid. Add, hogy meglegyen az a bátorságunk, elmerjük tőled venni a bátorságot ahhoz, hogy szembenézzünk ezeken a fájdalmakon és szenvedéseken keresztül önmagunkkal, hogy kik vagyunk, miért vagyunk, miért így vagyunk, és akik melletted vagyunk, akik a te szeretett gyermekeid vagyunk. Urunk, hálásak vagyunk azért, mert hitben járhatunk, azért, mert az eszünkből, a tudásunkból egyre életszerűbbé válhat a hitünk általad. Mert a hétköznapok Istene is te vagy. Köszönjük azt, hogy nem csak a templomban vagy fellelhető, Urunk, hanem a munkahelyünkön, az otthonunkban, a közlekedésben, az életünk apró dolgaiban is mind-mind ott vagy. És köszönjük, amikor felnyitod a szemünket arra, hogy láthatunk téged. Istenünk, imádkozunk mindazokért, akik olyan fájdalmat kell, hogy átéljenek, mint amit Márta és Mária át kellett, hogy éljen, amikor Lázár meghalt. Imádkozunk azért, hogy a gyászoló testvéreink is lássák meg Isten dicsőségét. És imádkozunk azért, hogy belemerjenek nézni a sírgödörbe, és aztán meg tudják tapasztalni az Isten életet fakasztó erejét. Urunk, sokszor nekünk van elgondolásunk arról, hogy mit hogy kellene az életben, a mi életünkben, és olyan jól tudjuk neked osztani a lapokat, hogy így csináld meg, úgy csináld meg, meg ezt hozd elő, és azt temesd el. De add meg nekünk azt az alázatot, hogy rád tudjuk bízni, hogy mi jöjjön elő, mi legyen meg, hogy mikor történjenek a dolgok, és hogyan, hogy ki által. Urunk, add, hogy ezeket oda tudjuk adni a te kezedbe. És ne legyünk csalódottak, amikor nem az történik, amit mi akarunk. Édes Istenünk, imádkozunk minden szerettünkért, közelben és távolban. Azokért, akik hitben járnak, és azokért, akik még nem. Imádkozunk vezetőinkért, itt a gyülekezetben is, és országunk vezetőiért is. Bölcsességért és alázatért, hogy legyen nekik is, és hogy ők is tőled vegyék a tanítást, a vezetést, a bölcsességet. Urunk Istenünk, légy velünk ezentúl is, ezután is, és áld meg a mi életünket, légy kegyelmes hozzánk. Kérjük mindezt Jézus Krisztusért, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Isten tiszteletünk zárásaképpen a záró énekünk, az új énekeskönyvnek a 12. éneke, az utcák megtelnek majd. Ezzel készüljünk az áldás vételére is.
Fenséges dicséreten, városunk népe így kiált, halleluja! Nemzetünk tédre hull, és leteszi életét a kezedbe, minden nép lábadhoz borul, Jézus! Könnyek között kiáltjuk, jöjj hát e szent lélek, hatalmas trónod előtt sírunk az elveszetteké. Könnyek között kiáltjuk, jöjj hát e szent fenséges dicséretettel, városunk népe így kiált, halleluja! Nemzetünk térdre hull, és leteszi életét a kezedbe, minden nép lábadhoz borul, Jézus! vezetünk, áldja neved minden nép.
Vegyük az Istennek áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen. Legyen veletek az Isten áldása és az Isten békessége, s menjetek hálaadással tudva, hogy küldetésetek van ebben a világban. Isten áldjon benneteket.